Egy-egy ilyen kutatás alatt milyen érzés ezekre az újdonságokra rátalálni, hiszen vannak olyan szövegek esetleg, vagy olyan források, amelyeket ön lát szinte először.
Hát igen, ez a legszebb dolog a régi magyar irodalomban, hogy találhatunk újabb és újabb dolgokat. Nagy élmény volt például a Csíksomlyói pasiók előkerülése 1990-ben. Ez egy nagyon szép történet volt, hiszen én már az egyetemi szakdolgozatomat is a Csíksomlyói pasiókból írtam úgy, hogy ebben a szakdolgozatban még az szerepelt 1985-ben, hogy ezek a pasió szövegek elvesztek. És én egy olyan ismeretlen szöveget dolgoztam föl, ami csodálatos módon átkerült még a 1950-es években Magyarországra, és a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrizték, és hát a szakdolgozatom ennek a szövegnek a kiadásából, bemutatásából állt. És amikor a romániai fordulat után 1990-ben Sepsiszentgyörgyön volt egy Mikes konferencia, akkor Kilián Istvánnal és Varga Imrével együtt, ugye ennek a kutatócsoportnak a tagjai voltunk, Mikeskelemen konferenciára utaztunk Sepsiszentgyörgyre, róla tartottunk előadást, én például arról, hogy Mikeskelemen is szereplője volt egy magyar történelmi tárgyú darabnak, ami Mátyás és Pogyebrát Katalin házasságáról szólt, és mivel Mikeskelemen egy nagyon szép, ahogy a képeken is látjuk, lányos arcú fiú volt, hát ő játszotta Pogyebrát Katalint, több ezer latin sort kellett megtanulnia, megvan ennek az előadásnak a színlapja, sőt, ismerjük körülbelül a dráma szövegét is, azt is tudjuk, hogy mennyibe került az előadás, hogy kik voltak a nézőtéren. Tehát nagyon érdekes forrásokat találtam erről az előadásról, amiben Mikeskelemen szerepelt, és erről tartottam előadást Sepsiszentgyörgyön. És az előadás után délután volt egy kis szabadidőnk, és Kilián István megkérdezte a vendéglátónkat, a házigazdánkat, hogy kocsival nem vinne át minket Csíksomlyóra. És amikor átmentünk Csíksomlyóra, akkor bekopogtunk a rendház ajtaján, ugye 90 nyarán, ahol Márk József atya, a rendház könyvtárosa nyitott ajtót, és elmondtuk neki, hogy mi tudjuk, hogy nincsenek meg a csíksomlyói pasiójátékok, de hát ezekkel foglalkozunk, és azért gondoltuk, hogy átjövünk. Mire azt mondta, hogy a csíksomlyói pasiójátékok ezt keresik, bevitt minket a könyvtárba, kinyitott egy szekrényt, és odaadta a kezünkbe az 1300 oldalas, barna, bőrkötéses pasiós kötetet, amiben 47 magyar nyelvű drámaszöveg, pasiószöveg van. Tehát ezt az érzést nem lehet leírni, azonnal elkezdtük nézegetni, másolni, még a sofőrünket is behívtuk, hogy ő is segítsen, és természetesen azonnal beadtam egy kérelmet a Magyar Tudományos Akadémiához, hogy ilyen államközi cserével mehessek Csíksomlyóra, és már a következő év nyarán ott voltunk, és Márk József atya segítségével lefénymásoltuk a teljes anyagot, és elkezdtük a kiadását. Azért is említem ezt most, mert sajnos decemberben kaptuk a halálhírét, de a következő kötetünkben ott lesz ő is megemlítve, hiszen nélküle, és az ő gondossága nélkül, hiszen amikor 1980-ban előkerült ez a kötet, ő tudta, hogy erre nagyon kell vigyázni, és betette egy szekrénybe, és nem szólt róla senkinek, és várt, hogy mikor adhatja majd elő. Tehát önélküle nem lenne ma meg ez a gyönyörű anyag. Tehát egy ilyen felfedezés, ez fantasztikus. Mint ahogy nagyon fantasztikus felfedezés volt az is, amikor Csíksomlyón a nyomtatott könyveket átnézve, az egyik könyvnek az utolsó üresen maradt lapjain egy kaj-horvát nyelvű pasiójátékot sikerült találnunk 1639-ből. Hát ez is egy nagy felfedezés volt, hiszen a kaj-horvát irodalomnak ez a legelső írásos emléke. Azóta megjelent természetesen az eredeti nyelven, magyarul, lefordítva, van hozzá egy kísérő tanulmány, egy kiváló magyar szlavista tollából. Tehát az ember mindig abba reménykedik, hogy talál valami különlegeset, és néha sikerül. Ilyen volt például, amikor Csokonai egyik diákjának egy olyan jegyzetét találtuk meg Szatmár Németiben, amiben elveszett neki Csokonai versek voltak. Tehát ezek azok a munkák, amik miatt a régi magyar dráma, meg a régi magyar irodalom kutatója mindig újabb és újabb sikerélményekkel gazdagodhat, és azt mondhatja, hogy igen, megéri. Megéri még akkor is, ha nagyon nehéz elolvasni ezeket a szövegeket, ha sokszor nagyon hideg van egy levéltárban, egy plébánián, ha sokszor nem olyan körülmények között kutatunk, mintha kényelmesen otthonról egy fotelból írhatnánk a dolgozatainkat, de ezeket nem pótolja semmi.
ha hallgatóink közül valaki szeretne ebbe beleolvasni, vagy a történelmi drámák iránt érdeklődik, akkor hogyan tudja ezt megtenni?
A kötet a Lármattan kiadónál jelent meg 2019-ben. Egy elég hosszú munkáról van szó, de érdemes akár egy-egy fejezetet elolvasni belőle, hiszen külön rész foglalkozik nem csak a történelmi, a mitológiai, az idegen történeti, vagy a bibliai drámákkal, hanem megpróbáltam egy kicsit a dráma műnemét is körbejárni. Azt is megnézni, hogy milyen a szerkezetük, milyen hangulatiságot tükröznek, hogyan épülnek föl ezek a szövegek, és nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan veszi át a konzultációs dráma helyét a csel dráma a 18. században, hogy milyen fordulatokat, meglepő dramaturgiai elemeket építenek be az egyes drámaszövegekbe. Nagyon fordulatos, izgalmas cselekményű lesz akár egy árpádkori történeti dráma attól, hogy álöltözet, levél, remete és mindenféle egyéb fordulat belekerül, például a Salamon királyról szóló drámákba. Miközben megmarad az a drámatípus is, amelyik elsősorban retorikát, szép mondatokat, érvelést akar tanítani a diákoknak, tehát például mondjuk a kenyérmezei csata előtti tanácskozást viszi színpadra, ami nem volt fordulatos, nem volt cselekményes, de az érvek és ellenérvek összecsapása, egy haditanács, ahogy megszólalnak az egyes szereplők, és elmondják, hogy miért és hogyan kell most támadni, ez pedig más dolgokat tanított meg a diákoknak, és más miatt volt izgalmas és érdekes a nézőknek. Egyébként nagyon jól láthatók a felekezeti különbségek is. Vannak olyan iskolák, például a Soproni Evangélikus Líceum, ahol elsősorban ilyen konzultációs drámákat adtak elő, és vannak olyan iskolák, ahol főleg cseldrámákat, fordulatos, sokszereplős, izgalmas szövegeket mutattak be. Egyébként az látszik, hogy sokkal jobban hasonlítanak a 16-18. Századi iskolák, mint ahogy azt gondolnánk. Mindegy, hogy egy debreceni vagy egy sárospataki református kollégiumról van szó, vagy egy nagyszombati jezsuita kollégiumról, az iskolai színjátszásnak a céljai, a funkciója, a témái nagyon hasonlóak. Vannak különbözőségek persze, hiszen a protestáns kollégiumokban például még a 18. században is sokkal több bibliai drámát mutatnak be, illetve sok ilyen iskolai témájú, vizsgáról szóló, diákokról szóló, buta diákokról szóló dráma kerül színre, a katolikus iskolákban pedig több a történelmi dráma, több a mitológiai dráma. Tehát vannak ilyen hangsúlykülönbségek, de egyébként minden felekezetnél nagyon hasonlóan alakul az iskolai színjátszás története, és még az időbeli határok is ugyanazok, hiszen az 1634-ben induló első, a felvidéki városokhoz kötődő első iskolai színjátékoktól egészen 1800-ig tart ez a korszak, amikor az iskolai színjátszásnak ez a nagyon komoly, fontos kulturális funkciója megvolt.
Köszönöm szépen a gondolatait!